Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Folytatjuk a témánkat Keresztes Szent János lélek sötét éjszakája kapcsán, és csak hagy jegyezzem meg így a mostani előadás elején, hogy ebben az évadban, tehát Keresztes Szent János katekézis évadában talán még kettő előadás lesz ebben az évadban, és csak úgy ki szeretném emelni, hogy milyen nagy dolog az számomra, amikor visszajelzéseket kapok arról, hogy ezen mi kis katekézisünket, előadássorozatunkat, hát sokan nézik, hallgatják. Amikor visszajelzést kapok arról, hogy egyesek autóban, mások vasalás közben, harmadik személy így úgy, de hallgatja ezeket a témákat, akkor valahogy megerősödök abban, hogy ezt kell folytatni, ez egy nagyon hasznos és mély téma, amiről szó van, és engem úgy megerősít, hogy Magyarországon most van egy kis maroknyi embercsoport, tehát azok is, akik itt vagytok jelen, és azok is, akik követnek bennünket az interneten, vagy a hanganyagokon keresztül, tehát van egy kis embercsoport, akiket érdekel a misztika. Mert hogy ez a témánk. Mi nem beszélünk másról. Mi itt erről beszélünk. Nekünk ez a témánk, erre találtunk rá, kármelitákként nekünk ez az, amit szeretnénk átadni. Biztos sok minden más téma van még az egyházban, amiről lehetne beszélni. Biztos, hogy nyilván a kereszténység van olyan tág valóság, hogy millió egy dologról lehetne beszélni, de mi a kereszténység gazdagságából, gazdag kincséből kiválasztottuk a misztikát, amiről beszélünk. És én nagyon örülök annak, hogy ez sokakat érdekel, nagyon örülök annak, hogy ez sokaknak erőforrás, még hogyha mondtuk is, hogy nem biztos, hogy ez lesz a legnépszerűbb téma az egyházban, mindig talán egy kisebbség marad az, akik a misztikával foglalkoznak, de mondtuk, hogy ez nem baj, mert hogyha mi magunkba szívjuk ezeket a tartalmakat, és táplálkozunk belőlük, akkor igenis nagy hatást fejthetünk ki a körülöttünk lévő világra. Szóval ez csak egy kis ilyen, magamnak is egy ilyen műfaji megerősítés, hogy mi itt misztikával foglalkozunk, és vannak személyek ebben az országban, és talán nem is vagyunk olyan kevesen, akiket érdekel a misztika. És szerintem ez egy nagyon nagy dolog, és ünnepeljük meg ezt a valóságot szerintem. Na, de akkor menjünk is tovább a témába. Hát testvéreim, tobzódni fogunk a gyümölcsökben. És most már igazából az évad végéig erről fogunk beszélni, hogy milyen gyümölcsei vannak a sötét éjszakának. Sokat beszéltünk arról, hogy a sötét éjszaka hogyan alakul ki. Beszéltünk arról, hogy hogyan lehet előle elmenekülni, beszéltünk arról, hogy mi a helyes hozzáállás a sötét éjszakában, és most végre learatjuk a gyümölcsöket már sokadik alkalommal, hogy amikor valaki helyes attitűdökkel áll a krízishez, akkor abból Isten milyen óriási dolgokat tud kihozni. Szebbnél szebb és nagyobbnál nagyobb gyümölcsöket mondtunk már eddig is, de Keresztes Szent János ezt még tetézi, és még oldalakon keresztül fogja sorolni ennek az egész krízis tapasztalatnak a pozitív gyümölcseit, minthogyha megint jó pedagógusként motiválna minket, hogy az örömből, ami követi ezeket a szakaszainkat, szinte több van, mint a fájdalomból, amit átéltünk a sötét éjszaka közben. Azért is szinte mennyiségileg is halmozza ezeknek a gyümölcsöknek a felsorolását és magyarázatát. Mellesleg tudjuk, hogy ebben ott van nagyon erősen az is, hogy motivál bennünket. Hogyha valaki benne lenne egy ilyen életszakaszban, akkor tudjon róla, hogyha kibírja, hogyha helyesen áll hozzá, akkor olyan gyümölcsök fognak benne megszületni, és szeretem ezt a kifejezést, hogy ezek bennünk megszületnek. Egy szép napon úgy kelünk fel, hogy ezek úgy vannak bennünk valamilyen szinten. Szóval, aki ilyen időszakban lenne, az tudjon róla, hogy ami a sötét éjszakáink végén, ezen szakaszaink végén ránk várnak, azoknak az öröme, azoknak a nagyság, azoknak a békéje összesen hasonlítható azzal a fájdalommal, amin keresztül mentünk a sötét éjszakáinkban. És akkor az előző rész tartalmából, ugye arról beszéltünk a múlt alkalom végén, hogy Keresztes Szent János furcsa kifejezéseket használ, és azt mondja, hogy most kell megtanulnunk az Istennel való udvarias és illendő típusú kapcsolatot. És akkor mondtuk erre, hogy félreérthető ez a meghívás, félreérthető ez a mondat, mert azt gondolhatjuk, hogy ez visszavesz az Istennel való intimitásunkból. Hogy nem arra gondol, nem azt tanultuk, nem azt építgettük eddig is, hogy az Istennel való meghittség irányába haladunk, és hogy a meghittségben igenis benne van a kölcsönösség, a partneri viszony ővele, a spontaneitás, a humor, az érzelmek kifejezése, hogy ha valaki előtt önmagam lehetek, akkor az az Isten, és hogy nem kell, pontosan ő az, aki előtt nem kell illemszabályokhoz alkalmazkodnom a vele való meghitt kapcsolatban. Most meg jön keresztül Szent János, és felhív bennünket, hogy na, ilyenkor kell most már végre megtanulni a léleknek az udvariasságot és az illendőséget Istennel szemben. Mondtuk, hogy ez, amit ő mond, ez semmiképpen sem az intimitásnak, az Istennel való meghittségnek a visszavonását jelenti. Nem azt jelenti ezt, hogy kezdjünk el Istentől eltávolodni, és hozzunk be a vele való kapcsolatba mindenféle etiketteket. Nem erről szól ez a tanítás, hanem, ahogy már a múltkor is mondtuk, arról szól ez a bizonyos illendőség, ez a tisztelet Istennel szemben, hogy elkezdjük tiszteletben tartani az ő titkát, az ő misztériumát, azaz belátjuk, hogy amíg élünk, Isten megismerése egy út lesz számunkra. Senki nem mondhatja, hogy 100%-osan kiismerte a végtelen Istent. Nagyon-nagyon sok mindent megismerhetünk róla és belőle már itt a Földön. A názareti Jézus által, ugye a megtestesülés által nagyon sok mindent megismerhetünk Istenből, de az ő egyre mélyülő megismerése egy egész életre, sőt mondtuk, örök életre szóló útunk lesz. Tehát bele kell, hogy építsük pontosan a vele való meghitt kapcsolatunkba az ő misztériumának a tiszteletét. Amikor, tudja, arról van szó, hogy bocsánat, én a cukortól nem tudok beszélni, bocsánat. Nagyon hallatszik. A zacskó cukor nagyon hallatszik, bocsánat. Köszönöm, segítsetek nekem ezt az előadást. Jó, hogy most ne cukrozzunk. Köszönöm szépen. Csapó kettő. Mikor behozzuk az Istennel való kapcsolatunkba ezt a bizonyos illendőséget és tiszteletet, ez annyit jelent, hogy tiszteletben tartjuk az ő misztériumát. Azaz, kimondjuk azt, hogy emberileg Istennek a megismerése egy élethosszig tartó, sőt örök életünkig tartó út. Soha nem mondhatjuk, hogy kiismertük, megismertük őt 100%-osan. És az a valaki, aki pedig úgy áll Istenhez, hogy ő már kiismerte őt teljesen, teljesen kész válaszai vannak mindenről, ami Isten végtelen nagyságát illeti, na az a valakire mondhatja keresztes Szent János, hogy nem viseltetik Istennel szemben az illendőség és az udvariasság szabályainak megfelelően, mert nem tartja tiszteletben Isten misztériumát, Isten titkát. Isten megismerés egy élethosszig tartó út, és vannak, lesznek dolgok vele kapcsolatban, ahol egyszerűen alázattal meg kell állnunk a titok előtt, mert nem fogjuk érteni. Tehát az illendőség és udvariasság Istennel szemben annyit jelent, mint elfogadni a vele való kapcsolatban a nem tudás bölcsességét. Nagyon szeretem ezt a kifejezést. Nem csak a tudás bölcsessége van, nem csak az ismeret bölcsessége van, hanem ott van a nem tudás bölcsessége is. És természetesen ez Istenre is alkalmazható, hogy vele kapcsolatban, az ő terveivel, gondolataival kapcsolatban is egy csomószor ott lesz bennünk a nem tudás, és boldog az az ember, és bölcs az az ember, aki ezt elmeri ismerni, hogy ez van bennem. Másrészt pedig egyébként tudjuk, hogy az életünk annyi minden más területe kapcsán ott van bennünk az, hogy nem tudunk és nem értünk valamit. És itt lesz majd az a gyümölcs, hogy egyáltalán nem szégyen kimondani, hogy valamit nem értek, hogy valamit nem tudok, hogy valami meghaladja az én gondolkodásmódomat. A nem tudás bölcsessége. Mennyire fontos ezt megtanulni, és talán a sötét éjszaka kapcsán, amikor nagyon mélyen találkozunk Istennek ezzel a misztériumával, titkával, hogy valamilyen szinten megismerhető, valamilyen szinten meg teljesen túlhaladja a mi elképzeléseinket, na ezt tanuljuk itt és most. És keresztes Szent János ezt még példákat hoz ehhez, És ilyeneket ír, Mózest és Jóbot hozza be, ugye Jóbot mennyire érdekes, hogy pontosan ennek lesz a legnagyobb példája, ezt a két szentírási alakot hozza be, mint példát, hogy megmagyarázza mindazt, amiről eddig beszélt. Így ír. Ez történt meg Mózessel is, midőn hallotta, hogy az Úr beszél hozzá. Úgy elfogta az öröm és a vágy, hogy minden további gondolkodás nélkül merészen odalépett volna, ha Isten rá nem parancsol, hogy álljon meg és fesse le saruit. Ezzel a Szentírás hangsúlyozza azt a tiszteletet és illendőséget, s a törekvő képességnek azt a féken tartását, amelyet az Istennel való érintkezésben kell tanúsítanunk. Innét volt azután, hogy midőn Mózes ennek a parancsnak engedelmeskedett, egyúttal annyira észbe kapott, s olyan óvatos lett, hogy nem csak nem mert közeledni, hanem még csak a szemét sem merte Istenre emelni. Levetvén ugyanis a vágyaknak és örömöknek saruit, teljesen belátta saját nyomorúságát Isten előtt, hogy azután hallhassa az isteni szavakat. Látjátok, miről van itt szó? Megint csak kiderül, hogy Keresztes Szent János, amikor az Istennel való illendő és tiszteletteljes kapcsolatról beszél, akkor nem az intimitás megvonásáról beszél, hanem, mint Mózes az égő csipkebokor előtt, aki levette saruit, a misztérium előtti megállásra tanít bennünket itt Keresztes Szent János. Hogy ez nem hogy belefér az Istennel való meghitt kapcsolatunkba, igazából a vele való meghitt kapcsolatunknak alapvető része. A meghittségnek a gyümölcse az, hogy képes vagyok tiszteletben tartani Istenből és Istenben azt, amit nem értek, ami meghalad engem. Ez nem az intimitásnak a visszavonása. Ez nem a bensőségességnek a csökkenése, hanem pontosan ennek a mély és meghitt kapcsolatnak a titka és a része. Leveszem a saruimat a titok előtt, és szemlélem. Nagyon sokszor fogunk így találkozni Istennel magával, hogy nem értünk belőle mindent, és meg kell állnunk a misztérium előtt, és ugye ez kitágítva, rengetegszer fogunk ilyen élethelyzetekkel találkozni. Amikor egyszerűen nem tudunk mit csinálni, mint megállni a titok előtt, és kimondani, hogy nem értjük, hogy miért történik. És majd jön itt majd Jób kapcsán ugye a nagy kérdések, hogy miért szenved az ártatlan? Miért az a valaki szenvedett, és az a valaki lett beteg, aki pedig egész életében hívő volt, és próbálta tenni a jót? Miért, stb., miért vannak a háborúk, miért vannak a szenvedések, miért vannak a balesetek, miért vannak ezek a óriási betegségek, stb. Nagyon sok minden lesz az életben, ami misztérium marad. Amire egyszerűen nem lesz válasz, és a leghívőbb hozzáállás az, hogy megállok a titok előtt. És egyébként tényleg olyan sokszor találkozni ilyen, tudjátok, ilyen olcsó magyarázatokkal, ilyen nagy titkok kapcsán, hogy miért szenved egy ártatlan ember, aki nem követett el semmit, és akkor vannak sokszor ilyen, tudjátok, ilyen vallásos, olcsó magyarázatok. És annyira nem szeretem ezeket. Természetesen, amikor valaki egy nagyobb távlatból néz vissza a szenvedésére, vagy másnak a szenvedésére, és esetleg egy nagyobb időtávlatból jobban megértett valamit abból, hogy ez miért történt így, vagy miért kellett így történni idézőjelben, mert nem kellett így történni, de így történt, hogy Isten milyen jókat hozott ki ebből a nagy szenvedésből is. Igen, egy időnek az eltelésével, egy hosszabb idő távlatból lehet így visszanézni, de amikor valaki egy ilyen akut szenvedésben van, amikor egy olyan embertársal találkozok, aki éppen elveszített valakit, éppen egy nagyon rossz hírt kapott, akkor ott a legelső dolog, ami is a legfontosabb, amit tehetek, hogy megállok tisztelettel a titok előtt. És úgy csatlakozom empatikusan az embertársamhoz, hogy azt mondom neki, hogy én sem értem, amin keresztül mész, nem tudom mindez miért történt, de veled vagyok az értetlenségben. Veled vagyok a tehetetlenségben. Én se tudnék mit tenni a helyedben, de itt vagyok, és megosztom veled ezt a tehetetlenséget. És tudjuk egyébként, hogy a szenvedő embernek sokszor ez a legnagyobb segítség. Nem azt, hogy adnak neki egy jó tanácsot, hogy hogy kéne neki látni a világot meg az Istent, hanem hogy vele vagyunk az értetlenségben, a reménytelenségben és a tehetetlenségben. Megosztjuk ezt az érzést, megosztjuk ezt a tapasztalatot. Ez olykor sokkal nagyobb empátia, de ehhez nekünk először meg kell tanulni azt, amiről itt szó van. Kibírni a nem tudás bölcsességét. És hogy hozzam be ezt a kifejezést, hogy ezt olykor ki kell bírni. Nagyon feszítő nekünk embereknek kimondani azt, hogy nem tudok valamit, nem értek valamit, nem látom át, hogy ez miért történt, meg ez hogyan van. És kimondani bizonyos dolgokra, hogy nem tudom, ez egy nagyon nagy bölcsességre val. Olyan nagy bölcsességre, hogy talán ez meg se tanulható a saját erőnkből, hanem a kríziseinknek lesz a gyümölcse. A sötét éjszakánknak lesz a következménye. Tehát akkor újra kimondom, ez a fajta nem tudás bölcsessége, a megállás Isten misztériuma és titkai előtt, az élet átláthatatlan dolgai előtt, ez is alapvetően a meghitt Isten kapcsolathoz tartozik. És mondjuk ki, egy békés, boldog élethez tartozó dolog az, amikor magamévá tudom tenni a nem tudásnak a bölcsességét is, és meg tudok állni a titok előtt, bármennyire feszít, bármennyire tehetetlennek érzem magam benne, bármennyire fáj. Hozza keresztre Szent János a következő példát, mégpedig Jóbot, idézi Jóbot hozza itt, így ír, midőn pedig Isten Jóbbal akart beszélni, akkor is nem azokkal az örömökkel és azzal a dicsőséggel készítette erre elő, amelyet Jób azelőtt szokott az Úr részéről élvezni, hanem azzal, hogy mesztelenül a szemét dombra helyezte, hogy nem maradt senkie, hogy még barátai részéről is üldözést kellett elszenvednie, hogy bánat és keserűség töltötte el, s hasonlóvá lett a földi férekhez. Ekkor volt kegyes a magasságos Isten, aki a trágya dombról emeli magához a szegény embert, magát vele bőségesen és nagy gyöngétséggel közölni, s vele szemtől szembe érintkezni. Ekkor magyarázta meg neki az ő bölcsességének mélységeit, amit azelőtt, mikor Jobbnak jól ment a dolga, sohasem tett meg vele. Látjátok, ugyanerről van szó. Keresztül Szent János írja, hogy Isten Jobbal szemtől szemben érintkezett. Tehát, hogy az intimitás, a bensőségesség megvan. Nem arról van szó a tisztelet és az udvariasság kategóriában, hogy ez azt jelenteni, hogy vonjuk meg az Istennel való bensőséges kapcsolatunkat, vagy ezt csökkentsük le. Mit Jobbnak a problémája, és mi Jobbnak az útja? Egyébként Jobb könyve megérne egy külön sorozatot, egy külön lelki gyakorlatot, de most csak nagyon röviden. Jobb mit akar? Meg akarja érteni az Istent és az ő gondolatait. Jobb könyvének az alapkérdése, hogy miért szenved az ártatlan. Ez az, amin Jobb keresztül megy. Vallásos ember, jó ember, erkölcsös ember, aki ezen tanmese szerint, ugye mindenki tudja, hogy ez egy tanmese, amely bemutat nekünk egy nagyon-nagyon fontos igazságot, Jobb elveszti egyik pillanatra a másikra mindenét. Állatait, gazdagságát, gyermekeit, fekélyes betegség jön ki a testén, és mezítelenül így kifekszik a szemétdombra, és egy ilyen cseréppel, cserépdarabbal vakargatja magát, és akkor még a végén ugye odalép hozzá a kedves neje, aki imigyen szól a hozzá, Jobb most már átkozz meg az Istent, és halljá meg. De gyönyörű, szép, amin Jobb keresztül megy, jön, és még Jobb ott, tudjátok, ott még Jobb, még ebben a pillanatban is, ez a második fejezetnek a vége, hozza a vallásos illendőséget. És még ott sem kezd el átkozódni, csak utána majd több tíz fejezeten keresztül, de ott még azt mondja, hogy hogyha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is? Ott még próbál így hozzáállni, ahogy vallásos embereknek ehhez illik hozzáállni, hogy hát szenvedünk, de ezt hát el kell fogadni, mert nincs mit tenni. És aztán jönnek Jobbnak a barátai, idézőjeles barátai, mert kiderül, hogy nem igazán barátai ezek Jobbnak, mert egyik sem érti meg Jobbnak a problémáját, egyik sem tud igazából empatikus lenni Jobban, és mit csinálnak? Megszaggatják a ruhájukat, hamut szórnak a fejükre, erre egy professzorom azt mondta, hogy ez a korabeli temetési szertartás. Tehát Jobb körül ezek a barátok eljárták a temetési szertartást. Eltáncolták ezt a rituálét, elvégezték. És utána napokon keresztül ott ülnek vele együtt csendben. És ez sajnos ez a csend, ez nem az empátiának a csendje, hanem az a süket csend. Hogy jobb, mi már veled nem tudunk mit csinálni. Gyakorlatilag mi itt már téged eltemettünk. És akkor Jobbnál, ott a harmadik fejezetben elindul a bődületes nagy panasz áradat. Emlékezzetek rá. Átkozott a nap, amikor születtem. Átkozott a nap, mikor fölkiáltottak, hogy fiú született erre a világra. Miért nem vetéltem el az anyamékben? Jó bontja magából ezeket a panaszos szavakat. Hol van már az, hogy az Úr adta, Úr elvette, áldott legyen az ő neve, meg hogy ha jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk-e rosszat is? Mindennek vége. Ez a stratégia nem működik. A jó kis vallásos stratégiám, ami eddig működött, nem működik. Látjátok itt is, hogy a sötét éjszakának a logikája, hogy ami eddig működött, most már nem működik. Mennyire mélyen megjelenik Jób könyvében is. És Jób ebben a szenvedésben mit akar? Megérteni azt, hogy ez miért történik vele. Választ kapni arra az örök kérdésre, hogy miért szenved az ártatlan. Jobban mi nincs még most meg? A nem tudás bölcsessége. Még ez benne ott nincsen. Ő most meg akarja érteni, amiről szó van, és ezzel egyébként alapvetőleg nincsen baj, hogy meg akarja érteni, de mivel jól áll hozzá, és kimondja magából ezeket a fájdalmakat, ugye tanultuk Keresztes Szent János alapján is, hogy a sötét éjszakánkban a legfontosabb dolog, az egyik legfontosabb, hogy kimondjuk, ami velünk történik. Hát Jób nyomdafestéket nem tűrő módon kimondja. Na ő aztán nem kecmecel. Ő úgy kimondja a fájdalmát. Azt is, amit Istennel kapcsolatban nem ért. Azt is, amit a barátai kapcsán nem ért, mert mind a három, illetve plusz egy, van egy negyedik barát, akik mind-mind megpróbálják elmagyarázni Jobnak, hogy ez miért történik veled. Jób, ez biztos, hogy azért van, mert az Isten büntet. Ez azért van, mert neked van valami titkos bűnöd még, ami miatt te most vezekelsz és bűnhődsz. Mindegyiknek megvan a maga magyarázata. És igazából egyik sem képes együtt érezni Jobbal. Nagyon-nagyon érdemes ezeket elolvasni. Tehát Jób meg akarja érteni Istent és az ő gondolatait. És az ő éjszakájának a gyümölcseképpen a végén megszületik benne a nem tudásnak a bölcsessége. Egyébként, amikor az Isten megjelenik Jób könyvének a végén, és dialógusba, beszélgetésbe elegyedik Jobbal, a Teremtő Isten ott annyira másképpen beszél Jobbal, mint a barátai tették. Érdemes elolvasni, és megható. Mert Isten mire tanítja ott Jobot? Arra, hogy sokkal nagyobb misztériumok vannak az életben, mint amennyit te látsz, amennyit te felfogsz, de ez annyira érdekes, hogy nem kioktató módon hangzik el az Isten részéről Jób felé, mint a barátoktól. Tehát van például a harmadik barát, aki rendesen veszekszik Jobbal. Hogy nem igaz, hogy nem tudod fölfogni már, ez egyébként annyira mi hozzáállásunk, amikor veszekszünk a szenvedővel. És megpróbáljuk neki dühösen elmondani, hogy most már értse meg az élet nagy titkait. És az Isten, amikor megjelenik, annyira másképpen beszél Jobbal. Egyszerűen kitágítja a horizontot. És ott az Isten föltesz Jobbnak olyan kérdéseket, olyan problémákat állít elé, amelyek szintén meghaladják az emberi gondolkodásmódot. És Jobb ebben nyílik meg arra, és ebben érti meg azt, hogy egyszerűen az élet ilyen, hogy van benne egy csomó dolog, amire nem fogunk választ kapni. Jobbnak ez volt az első kérdés, hogy miért szenvedek. És Isten felsorolt neki, olvassátok el, még 30 ilyen kérdést, amire nincs válasz. Tágítván ezzel Jobbnak a látásmódját, hogy Jobb, nem csak arra nincs válasz, hogy miért szenved az ártatlan, nagyon sok minden másra sincs még válasz ebben az életben, amire ti emberek nem tudjátok, nem látjátok a választ, és mennyire érdekes, hogy Isten sem válaszolja meg, hogy miért szenved az ártatlan. Nem mondja ki Jobbnak így gondolatjelesen, hogy figyelj Jobb, te ezért, meg azért, meg amazért szenvedtél. Mert tudja Isten, hogy sokkal fontosabb nekünk megtanulni a nem tudás bölcsességét, és együtt élni a nem tudás feszültségével, mint olcsó válaszokat kapni az életünk problémáira. Mert mondom, nem mindenre fogunk választ találni. És éppen ezért sokkal, mondjuk így boldogítóbb és békésebb az emberi élet, Ha valaki ezt az alap hozzáállást végre megtanulja, hogy vannak dolgok, amikben nem is kell keresnem a választ. Nem is kell keresnem a logikát, meg kell barátkoznom, meg kell békélnem, együtt kell élnem a nem tudással. Hogy meddig fog tartani ez a nem tudás? Hát, lehet, hogy egész földi életemben lesznek olyan kérdések, amire soha nem kapok választ, lehet lesznek olyan kérdések, amire a földi életem végéhez közeledve talán-talán válaszokat kapok, de aztán természetesen reménykedhetünk, hogy az örök életben oda át, majd mindent át fogunk látni és meg fogunk érteni. Azt hiszem, ez nem egy utopisztikus elgondolás, mert ez a vágy mindenkiben ott van, hogy szeretnénk megérteni ezeket a misztériumokat. És az örök életben talán-talán nagyjából átláthatjuk majd mindazt, amin az életünkben keresztül mentünk, és amit itt a Földön még nem értettünk. Jobb könyvében tehát Isten nem szúrja ki Jobb szemét olcsó válaszokkal, hanem egyszerűen kitágítja a horizontot, és megtanítja Jobot arra, hogy magadévá kell tenni a nem tudásnak a bölcsességét, és amikor Jobb végre ezzel kiegyezik, amikor elfogadja azt, hogy mennyi minden van, amit nem értünk és nem tudunk, és hogy ez az élet része, akkor mi történik Jobbal? Megismeri az Istent bensőséges módon. Megismeri az Istent személyesen. Tudjuk, hogy Jobb könyvének a valódi csúcspontja és a valódi üzenete nem az a kerettörténet, amikor az egésznek a legvégén Jobb visszakapja a javait, meg visszakap mindent, amit az elején elvesztett. Nem ez a csúcspont, hogy visszakapunk mindent. A csúcspont, ugye Jobb 42. fejezetében, eddig csak szóbeszédből hallottam rólad, de most az én szemeim látnak téged. Ez a csúcspont, ez az üzenet. Sokszor emlegettük már ezt az igét a misztikus tapasztalat kapcsán. Hogy eddig Istenről elméleti tudásunk volt, és vallásgyakorlók voltunk. Most természetesen vallásgyakorlók maradunk, és van Istenről elméleti tudásunk, de kialakul egy mélyebb tapasztalati tudás, amit hívhatunk misztikus bölcsességnek, hívhatunk belénk öntött szemlélődésnek. Ugye Keresztes Szentírás alapján sokféleképpen hívtuk ezt, de ugye arról beszéltünk, hogy ez már egy benső, megfoghatatlan tapasztalat, hogy Isten nem csak a fejemben van, nem csak információs szinten ismerem őt, hanem ismerem személyesen, bensőséges módon, egy benső lelki tapasztalattal. És Jobb ide jut el. De hogy jut el ide? Nyilván a sötét éjszakáján keresztül, az ő szenvedésén keresztül, melyben ugye egyrészt kimondta kendőzetlenül, ami benne van, ugye tudjuk, hogy János atya alapján ez egyik legfontosabb hozzáállásunk a sötét éjszakában, hogy beszéljük ki magunkból, a másik pedig megtanulta a nem tudás bölcsességét. És amikor végre elengedte azt, hogy neki meg kéne érteni, hogy miért szenvedett, mikor végre elengedte azt, hogy választ kapjon arra a kérdésre, hogy miért szenved az ártatlan, akkor megismerte Istent olyan mélységesen, olyan bensőségesen, ahogy addig még soha. És látjátok, mi jön ki ebből? Hogy az Istennel való intimitás, amit Jobb megtapasztalt, hogy most már a szemeim látnak téged, azaz itt vagy Uram, és itt vagyok én egy bensőséges kapcsolatban egymással. Ez az intimitás pontosan a misztérium előtt való megállásnak a gyümölcse. Mert azt gondolnánk, hogy a misztérium előtt való megállás csökkenti az intimitást, de nem. Pontosan az, hogy meg tudok állni Isten titka előtt, és meg tudok állni az élet nagy titkai előtt, ez pontosan bevezet a vele való meghitt kapcsolatba. A nem tudás bölcsessége valóban a teljes Isten kapcsolat része. Magyarul ezzel együtt teljes a vele való kapcsolatom, hogy teret engedek a nem tudás bölcsességének. És valahogy így ezt, tudjátok, ezt kísérheti egy még nagyobb bensőségesség és egy még nagyobb spontaneitás. Istennek mondhatom, hogy de jó neked, hogy te tudod, én meg nem tudom, most ez van. De attól még szeretjük egymást, attól még együtt vagyunk, és belefér a vele való spontaneitásba, meghitt kapcsolatba az, hogy ez egyszerűen itt a Földön így fog működni. Lesznek dolgok, amiket ő átlát, én meg nem. De így vagyunk együtt. Így vagyunk kapcsolatban. Így vagyunk bensőségességben. Része. Hozzátartozik. Nem hogy csökkenti a vele való intimitást, nem hogy csökkenti a spontaneitást, hanem még növeli azt. Na, a keresztes Szent János így folytatja. Ez alkalommal illik megemlékeznünk a sötét éjszakának egy másik kitűnő hasznáról is. Na testvérem, jön egy következő nagy haszon. Következő nagy gyümölcs, és ez olyan, hogy fú, meg fogjátok hallani. Ez az, hogy nem csak saját nyomorúságát és alacsonyságát ismeri meg az ember, hanem ismeretet kap Isten nagyságáról és kiválóságáról is. Mert egyrészt kialusznak benne az érzéki vágyak, élvezetek és támaszpontok, másrészt felszabadul az értelem úgy, hogy jobban belátja az igazságot. Mert az érzéki élvezet és törekvés még a szellemi dolgokra vonatkozik is, elhomályosítja és zavarja a szellemet, míg ellenben az érzéki résznek ez a szorongatása és szárassága megvilágosítja és elevenebbé teszi az értelmet. Mit mond itt? Hogy a sötét éjszaka egyik legnagyobb gyümölcse az önismeret mellett, amivel kezdtük, micsoda? Az Isten mélyebb ismerete, és az Isten igazságának a mélyebb ismerete, hogy mondja, jobban belátja a lélek az igazságot. És az igazság, testvéreim, mi is? Az igazság az a valóság. Ugye mi igaz? Az igaz, ami megfelel a valóságnak. Magyarul, amikor itt Isten igazságáról beszélünk, akkor az ő valóságáról beszélünk, az ő realitásáról beszélünk, magyarul arról, hogy milyen ő a valóságban. Hova jutunk itt ki? Hát testvéreim, a örök témánkhoz, az Isten képnek a témájához. Hogy a sötét éjszakának az egyik legfontosabb gyümölcse, hogy tisztul az Isten képünk. Magyarul, egyre jobban ismerjük meg Istent az igazságban, vagyis a valóságban. Hiszen tudjuk, hogy az Isten képnek a problémája pontosan ez. Nagyon-nagyon sokszor beszéltünk már erről, de érdemes újra és újra átismételni. Hogy mi is az Isten kép? A bennünk élő szubjektív kép az Istenről. Tudjuk, hogy van ő, van az ő objektív valósága. Isten valamilyen. És az ő objektív valóságához képest van egy bennem élő szubjektív kép, egy elképzelés ő róla. Ezt hívjuk Isten képnek. Mi a probléma, és az élet a keresztény egyik legnagyobb problémája, de megint csak tapasztalatom szerint azt merem mondani, hogy legkevesebbszer hozzányúlt problémája ez a kereszténységnek, mert talán keveset foglalkozunk ezzel, hogy mit jelent az, hogy van az Istennek az objektív valósága, van a bennem róla kialakult kép, és egyetlen egy büdös nagy kérdés van, hogy ez a kettő milyen arányban van egymással. Azaz, a bennem lévő kép fedi-e 100%-osan Isten objektív valóságát, vagy csak 70%-ban, vagy csak 30%-ban, vagy egyáltalán nem. És ez az óriási kérdés, hogy amit én Istenről képzelek, amit én róla gondolok, az mennyiben felel meg annak, amilyen ő a valóságban. Borzasztó banális és egyszerű logikának tűnik ez, de tudjuk nagyon jó, hogy az életünkben mennyire nehéz ezzel egyrészt szembenézni, ha egyáltalán valaki eljut oda, hogy ezt a kérdést feltegye magának. Hogy kezdi csókolom, milyen az én Isten képem. Mert Isten totálisan félre lehet ismerni, ahogy tudjuk nagyon jól, beszéltünk már erről sokat, egymást is félre ismerhetjük. Tehát az objektív valóság és a bennem lévő szubjektív kép konfliktusa, az nem csak Istennel jelenik meg, egymás közt is megjelenhet. Látsz valakit, akit nem ismersz, látod néhány gesztusát, hallod néhány szavát, és lehet, hogy ezen egyetlen benyomás alapján kialakítasz magadban róla egy képet, hogy ő ilyen. Na most itt a tévedésnek az esetősége nagyon erősen bejöhet, mert hogyha nem ismerted meg az illetőt a maga teljességében, nem ismerted meg az ő életét, az ő történetét, az ő belső világát, csak láttál egy-két felszínes cselekedetet róla, és elért téged őről vele kapcsán néhány impresszió, néhány benyomás, akkor nagyon nagy az esetősége annak, hogy bekövetkezik a félreismerés. Hogy én valamit láttam belőle, valamit hallottam róla, és kialakul bennem róla egy kép, amely, ha nincs meg egy mélyebb ismeret az illetőről, akkor valószínű, hogy eléggé el fog térni a valóságtól. ahogy egymást is félre tudjuk ismerni, és egymást is, egymás objektív, mély megismerése nélkül egymásról ki tudunk alakítani ilyen szubjektív képeket, ugyanez megy az Istennel való kapcsolatunkban is. A bennünk lévő szubjektív kép, amely vagy megfelel az objektívnek, vagy részben, vagy egyáltalán nem. És hát honnan tudjuk, hogy Isten milyen? Mi ez a bizonyos objektív valóság? Hol kell ezt keresni? Hát, drága testvéreim, erről van szó minden nap a kereszténységünkben, mert a kinyilatkoztatás, Isten önfeltárulkozása pontosan erről szól. Hogy nekünk nem kell kockás papíron kiszámolni, hogy ő milyen. Nem kell levezetni filozófiai elvekkel, hogy ő milyen, mert Isten bemutatkozott, feltárta magát, elmondta, hogy ő milyen. Ezt hívjuk kinyilatkoztatásnak. És látjátok, ezek a néha ilyen száraz teológiainak tűnő szavak most mennyire közel jönnek hozzánk, és mennyire fontossá válnak nekünk. Hogyha van ilyen eshetőség, hogy én Istent félreismerhetem, ha létezik ez az eshetőség, hogy a bennem lévő Istenkép nem biztos, hogy automatikusan megfelel annak, amilyen ő a valóságban, hát akkor Istenem, vitális vágyam születik meg bennem arra nézve, hogy megismerjelek téged a valóságban. Mihez hasonlítsam a bennem lévő szubjektív képet? Hol az objektív kritérium? Hol az igazság, a valóság rólad? Hát Isten feltárulkozott. Elmondta, hogy ő milyen, és tudjuk nagyon jól, ezt az ő önfeltárulkozását legtökéletesebben Jézus Krisztusban, az ő fiában tette meg. Miért? És ugye ezért hangsúlyozzuk mindig Jézusnak az emberségét, ezért mondja mindig Avilai Teréz, hogy Jézus emberségén keresztül megyünk az Atyához, mert hol látom objektíve, hogy milyen az Isten? Egyedül a názáreti Jézus arcán, cselekedetein és szavain keresztül látom, hogy objektíve milyen az Isten. Miért? Mert ő benne nem lehet ennek kapcsán tévedés, mert Jézus egy lényegű az Atyával. Nem csupán az Atya küldötte, hanem egy lényegű vele. Magyarul Jézus semmi olyat nem tud tenni, amit Isten ne tenne meg. Jézus a totális, teljes kinyilatkoztatása annak, hogy milyen az Isten, de hát nem ő mondja ezt úton útfélen, hogy aki engem lát, látja az Atyát. Hát erről szól az egész evangélium. Magyarul, hogyha én keresem Isten valóságát, hogy ő milyen, akkor nem kell messzire mennem, mint a názáreti Jézusnak a személyéhez. És szemlélnem az ő életét fogantatásától mennybe meneteléig. Mert minden, amit Jézus cselekedett és mondott, az kinyilatkoztatás az Istenről. Arról, hogy milyen az Isten. Látjátok, sokszor emlegettem már nektek azt a fájdalmas tapasztalatot, hogy sok keresztény viszont ezt nem így gondolja. Sok keresztény egy ilyen duális istenségben hisz, hogy van a jóságos Jézus, és van az agresszív Atya. Tehát mindegy, hogy Jézus nekünk mit mutatott be, persze ő haver, Jézus ő barát, ővel el vagyunk, na de attól az Atyától mentsen meg bennünket a Jóisten. Vagy a szűzanya szokott még megmenteni bennünket ugye a Jóistentől, ugye bizonyos ilyen látomásos agymenések szerint. És látjátok, hogy ez mennyire teljes mértékben az Új Szövetségnek a félreértése. Jézus és az Atya nem lehetnek különbözőek olyan szempontból, hogy az egyik agresszív, a másik meg jóságos. Az egyik a rossz rendőr, a másik a jó rendőr. Nem igaz. Ők tökéletesen egyek. A Szent Háromság minden személye egy a szeretetben, a jóságban, az irgalomban, mindezekben a tulajdonságokban. Tehát, hogyha látom, hogy Jézus szeretettel, nem tudom, lehajol a házasságtörő asszonyhoz, és őt fölemel, és megbocsátja a bűnét, ez az Atya Isten hozzáállása. Tehát mindaz, amit Jézus mutat, mindaz, amit magából sugároz, az az Istennek a hozzáállása. Tehát nem lehet az Atya Isten ettől különböző, hogy ja, ő bezzeg agresszív, Jézus jóságos, de az Atya meg agresszív. Ez nem lehet, ez egyszerűen egy teljes ellentmondása a Szent Háromság dogmájának. Tehát a názáreti Jézus szemléljük ahhoz, hogy Isten objektív valóságáról valamilyen szinten képet alkossunk. De ehhez az evangéliumi képhez képest torzulások lehetnek bennük. Na és itt van az egész problémakör. Az Isten képünk torzulhat. Az egészséges evangélium Isten kép, és erre jobban rájövök, hogy két irányba torzulhat, jobbra is, meg balra is. Én tendáltam eddig csak az egyik oldalról beszélni, mindig azt mondani, hogy az Isten kép torzulás bennünk ugye a haragvó, büntető, agresszív Isten kép irányába megy el. És ez természetesen mostanáig is fenntartom, és nagyon sok kereszténynek ez a problémája, de egyre jobban rájövök, hogy van egy másik torzulás is, ez pedig ez a cuki istenség. Ez a soft, ez az Isten light. Tehát, hogy ez a fajta szerető istenke, aki teljesen ilyen idomított a mi képünkre és hasonlatosságunkra, aki azt csinálja, amit neki mondunk, és aki csodálatos cuki szeretettel végignézi azt is, hogy mi tönkre tesszük magunkat meg egymást. De legyetek a Jézus arcán szemlélt Isten kép két irányba torzulhat, tehát a cukiság irányába, meg az agresszió irányába. Mind a kettő torzulás. Nagyon-nagyon fontos ezt látni. És akkor tulajdonképpen, ha valaki, most ezt nagyon-nagyon röviden és kompaktan próbálom elmondani, ha valaki felismerte magában, hogy az Istennel kapcsolatos szubjektív képe valamilyen irányban torzít, akkor mit kéne csinálni? Hát szinkronizálni kéne. Menni kéne a középpont felé, fölismerni az egyetlen objektív Isten képet, amit nekünk Jézus megmutatott, és ehhez valahogy hozzáalakítani a mi képünket. Csak, na itt van az egész problémakör, ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik. Nem csettintés kérdése, hogy én akkor holnaptól hozzá szinkronizálom az én szubjektív Isten képemet az objektívhez. Nagyon nagy dolog az, amikor valaki egyáltalán erre rájön. Nagyon nagy dolog az, amikor valaki egyáltalán önmagának ezeket a kérdéseket fölteszi, és dolgozik ezzel a kérdéssel, de itt azért összetett dolgok vannak, és nem ilyen egyszerű ez. Mert ahhoz, hogy nekem az Isten képem tisztuljon, azaz egyre közelebb legyen az én szubjektív Isten képem a valóságoshoz, ehhez három teendő van. Ugye az első, amit mondunk, ez a fajta intellektuális jellegű munka, azaz konkrétan foglalkozom a mi úrunk Jézus életével. És minél többet foglalkozom vele, legfőképpen az evangéliumokat olvasva, annál jobban látom objektíve, hogy milyen az Isten. És ez nem az egész folyamatot meríti ki, de a folyamatnak egy nagyon-nagyon fontos része, hozzátéve az, hogy hány keresztény még erre a szintre sem jut el, hogy mondjuk az evangéliumban olyan szinten beledolgozzuk és beleolvassuk magunkat, hogy valahogy természetessé váljon nekünk az, hogy milyen az Úr Jézus. Hogy az Úr Jézus megismerése kapcsán ne a látomásos könyveket, meg ne a képzőművészeti alkotásokat vegyük alapvető kritériumként. A képzőművészeti alkotások közül lehetnek egyesek, amik segíthetnek, de mások meg egyáltalán nem segítenek nekünk, amikor Jézusról tudjuk egy túlságosan ilyen stilizált, idealizált képet mutat be nekünk. A látomásos könyvekről nem is beszélve, hogy azok nem fognak nekünk segíteni a valódi názáreti Úr Jézus megértésében, mert Isten egyetlen egy eszközt adott ehhez, ezek pedig az evangéliumok, a négy evangélium, amelyeken keresztül a legjobban megközelíthetjük intellektuálisan, tehát ezen a szinten a názáreti Jézus életét. Holnap lesz éppen ugye Szent Márk ünnepe, a felvétel napjához képest holnap Szent Márk lesz, és ugye Márk evangelistának az evangéliuma a legrövidebb, leglényegre törőbb evangélium. Milyen jó, hogy a másik három se olyan borzadályosan hosszú. Tehát Isten milyen jó, hogy nem ilyen 5000 oldalas lexikonokat adott nekünk Jézus életéről. Bár János mondja, János evangelista, hogy Jézus mondott annyi mindent, meg cselekedett annyi mindent, hogy kijönne belőle egy könyvtárnyi anyag. De az evangelisták törekedtek a lényegre, hogy leírják röviden Jézus életét és tanítását. És milyen ez a négy evangélium, ez nem ilyen több ezer oldalas, óriási könyvgyűjtemény, hanem néhány oldalas könyvanyag. És bár ennyire rövid, ugye tudjuk, hogy mi katolikusok nem állunk ennek a magaslatán, hogy ezt sokat olvassuk, sokat forgassuk, hogy elmélyedjünk benne. Talán, ahogy most már ugye vannak népnyelvű fordításunk, meg ilyen pici kis szentírások a zsebünkben, így most már talán sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy az evangéliumokat tényleg fizikailag olvassuk. Mert hogyha minél többet olvasom, minél jobban belásom magam, az, hogy a názáreti Jézus milyen, valahogy ez egyre természetesebbé fog számomra válni. Tehát az Isten kép tisztításának az egyik része ez a bizonyos objektív foglalkozás az Úr Jézussal az evangéliumokon keresztül. A másik része, ez egy nagyon nagy téma, ez az érzelmi jellegű téma, mert eddig csak az intellektuális útról beszéltünk. A másik, ez az érzelmi út, ez pedig nem más, mint a gyerekkorunkban kapott érzelmi jellegű Isten képnek a feldolgozása. Nem akarok ebbe hosszan belemenni, de tudjátok, hogy mennyire alapvető ez, hogy a gyermekkorban bennünk kialakult istenkép, az az elképzelés, az az édesapánknak és az édesanyánknak az összeolvadott képe. És a lélektan ezt már nagyon régen felfedezte, csak ezt megint csak alkalmaznunk kéne a gyakorlati életünkben, tudni, hogy az az istenkép, amit alapvetőleg mi hozunk magunkkal örökségben, az az édesapánk és az édesanyáknak az összeolvadott képe. Az ő kettejüknek az összeolvadását vetítem rá az Isten arcára. Egyszerűen mindenki így születik ebbe a világba. Ezt hozzuk magunkkal. És természetesen ezt a képet sok mindenben felül kell vizsgálni. Ezt a képet sok mindenben meg kell változtatni. Mert szüleimnek lehetnek olyan tulajdonságai, amelyeken keresztül igenis megismerhetem a valódi Istent, és lehetnek olyan tulajdonságai, amelyeket meg le kell választanom az Istenről. Ez mindenkinek totálisan egyéni. Mert mindenkinek ez a saját élettörténetéhez köthető. És látjátok, ez a másik dolog, hogy a gyermekkorban kapott érzelmi jellegű Isten képünknek a felülvizsgálata, és az ezzel való munka nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz, mert ilyenkor hova kell mennünk? A legérzékenyebb pontjainkhoz, a gyerekkorunkba, a szüleinkkel való kapcsolat, stb. Ott van minnyájunknak valahol elásva a lényeg, a legérzékenyebb pontjaink, és én, hál' Istennek, megint csak csodákat látok magam előtt, amikor egyes emberek azt mondják, hogy ők igenis le akarnak szállni a lelküknek ezekben a mélységeibe is, és foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Amint elkezdenek vele dolgozni és foglalkozni, óriási gyógyulások, változások történnek. Ez a két dolog, amit eddig említettem, ezek nagyon-nagyon meghatározzák azt, hogy az Isten képemnek a tisztulása milyen, de van a harmadik út, a harmadik része, tulajdonképpen az, amiről keresztes Szent János nekünk eddig beszélt, a sötét éjszaka. A sötét éjszaka krízisének gyümölcseképpen tisztulhat az Isten képem. Miért is? Hogyan hozhatjuk ezt bele ebbe a témába? Hogy például, mikor bevezettem ezt a témát még annak idején, mondtam nektek, hogy a sötét éjszaka nagyon sokszor bennünk hogyan jön létre. Például úgy, hogy összetörnek az illúzióink. Tehát a sötét éjszakának az egyik kiváltó oka például az illúzióvesztés, az illúzióimnak az összetörése. Mondtuk, hogy ez az élet minden területére alkalmazható lehet, Istenre, a másik emberre, a világra és önmagamra is. Azaz, hogy én gondoltam Istenről valamit, volt vele kapcsolatban egy elképzelésem, és a sötét éjszakában ez összetört. Vagy összetört, és ez alakította ki bennem a krízist. Aztán volt magammal kapcsolatban egy képem, egy illúzióm, hogy én milyen vagyok, hogy én mire vagyok képes. Jött egy helyzet, amiben föltárulkozott, hogy nem vagyok olyan, mint ahogy azt magamról eddig elképzeltem, összetört a magammal kapcsolatos illúzió. Akkor a másik személy. Így szoktuk átélni egyébként a legnagyobb illúzióvesztéseinket. Hogy a másikról feltételezek valamit, a másik kapcsán van egy képem, akár egy idealizált képem, és egy bizonyos szituációban összetörik a vele kapcsolatos illúzióm, és megismerem a másikat a valóságban. Természetesen, nyilván ez kapcsolatfüggő, hogy nem jár ez mindig azzal, hogy a másiknak a valóságos megismerése miatt a kapcsolatnak tönkre kéne mennie. Sőt, tudjuk nagyon jól, hogy igazából itt indul a valódi szeretett kapcsolat, amikor a másikban már nem egy illúziót, nem az én elképzelésemet szeretem, hanem őt magát a valóságban úgy, ahogy van. De az illúzió összetörésének a pillanata, az fájdalmas pillanat, a sötét éjszaka, az krízis. És ugyanígy az életünk eseményei kapcsán is lehetnek ilyen illúzióvesztéseink, illúzióknak az összetörése, hogy az életről gondoltam valamit. Hogy az életem nekem ilyen lesz. És volt egy álmom, hogy mondjuk ilyen lesz, és kiderül, hogy nem ilyen lett. és összetört egy illúzió, összetört egy elképzelés. Ez is a sötét éjszaka kiváltó oka és része, szinte párhuzamosan. És most itt, látjátok, ide hozzuk be ezt a bizonyos témát és ezt a bizonyos valóságot, hogy a sötét éjszaka úgy alakítja az én Isten képemet, hogy összetöri az Istennel kapcsolatos illúzióimat. És így a sötét éjszaka megtámogathatja azt a másik két utat, az Isten kép tisztításának az útját, amiről eddig beszéltünk. Igen, intellektuális út, érzelmi jellegű út, és itt van ez, ez a bizonyos sötét éjszaka és krízis, amiben meg valahogy megtörténhet az, hogy úgy alapvetőleg összetörik az, amit én Istenről eddig gondoltam és feltételeztem, de csak azért törik össze, hogy megismerhessem őt a valóságban. Csak az törik össze egyébként az Istennel való kapcsolatomból és a róla kialakított képemből, ami eddig is törékeny volt, ami eddig sem állt biztos talajon. Az összedőlt. Krízisben összeomlik az eddigi Isten képem, vagy legalábbis annak egy része. Például, hogy történhet ez meg? Eddig azt mondtam, hogy Isten engem annyira szeret, hogy a tenyerén hordoz. Egyébként ez volt valahol a Jóbi probléma is, hogy Jób, olvassuk el az ő könyvének az elejét, szépen, erkölcsösen csinálta az életét, élte a vallását. És akkor lehet, hogy valahogy bejöhetett neki az a gondolat, hogy velem nem történhet baj, mert Isten engem szeret. Egyébként hány keresztény él így még mindig? Hogyha én templomba járok, ha én gyakorlom a vallást, akkor Isten a tenyerén fog engem hordozni, nem leszek beteg, nem ér engem baleset, nem fognak engem elhagyni, nem lesz semmi problémám. És hogyha ez mégis megtörténik, akkor azt mondom, hogy az Isten engem ledobott a tenyeréről, nem szeret, és ez biztos azért történt, mert nem teljesítettem elég hűen a vallási törvényeket. Látjátok, pontosan itt van az Isten képnek például egy ilyen összetörése, hogyha én eddig azt gondoltam róla, hogy mivel betartom a vallást, ezért nem lehet semmi bajom, és Isten engem megvéd, és egy szép reggel fölkelek, és látom, hogy itt a szenvedés. Itt a krízis, nem igaz, hogy nem történhet velem semmi baj, mert megtörtént a baj. És akkor most, na Istenem, akkor te most milyen vagy? Akkor te most ki vagy? Te akkor hogy állsz ezekhez a dolgokhoz? Én eddig azt gondoltam róla, hogy aki téged szeret, annak nem lehet baja, most ez összetört. Látjátok, hova értünk itt el? Az Isten képünknek a határáig. Eddig volt egy ilyen torz Isten képünk, hogy Istenről azt gondoltuk, hogy ő olyan, hogy aki őt szereti, annak nem lehet fizikai problémája, annak nem lehet baja. És most mégis itt a baj. Na most akkor Istenem, most akkor mi van? Akkor most te milyen vagy? Összeomlott az elképzelésemből valami, de csak azért, hogy ennek a helyére felépülhessen valami sokkal valósághűbb, Isten objektív valóságához közelebb álló kép. Vagy, még egy példa, mondjuk valakinek agresszív, torz, büntető Isten képe van, és az éjszakában azt tapasztalja, hogy lehet Isten egy kicsit mégiscsak más. Félt a büntetéstől, vagy távolnak érezte az Istent, de lehet a sötét éjszaka, vagy ezen belül felsejlik számára, lehet Istennek valamilyen szinten a szeretete, a jóság. Ez is megtörténhet. Hogy őt másképp ismerem meg, mint ahogy eddig tapasztaltam. És itt ebben például mi lesz az illúzió vesztés? Mi lesz az illúziónak az összetörése? Hogy az én régi Isten képemet elengedni, az egyáltalán nem olyan könnyű. Tudjátok, hány embert látom, akikkel beszélek, és kiderül, hogy rájöttek arra, hogy nekik például egy agresszív, távoli Isten képük van, de ragaszkodnak hozzá. Mert ha én ezzel együtt nőttem fel, akkor tudjuk, ez is lehet számomra biztonságot adó. És ezt elengedni, ennek az összetört illúzióját elsöpörni végre magamtól, az sokszor egy gyász munka, és nagyon nehéz. Tehát a régi Isten képemet elengedni, még akkor is, ha az boldogtalanná tevően agresszív, szintén krízist és sötét éjszakát jelent. Látjátok, mennyi oldalról lehet ezt megközelíteni, de egy szó mint száz, a sötét éjszakáink által egyre mélyebben megismerjük Istent a valóságban. egyre mélyebben megismerhetjük az ő objektív valóságát. És ennek nyomán, ennek gyümölcseképpen tisztulhat az Isten képünk. Így folytatja Keresztes Szent János. Így módon, amint már tudjuk, ebből az éjszakából elsősorban önismeret származik, ez utóbbiból ered a másik ismeret, tudnélik Istennek a megismerése. Ezért fordult Szent Ágoston e szavakkal Istenhez. Add Uram, hogy megismerjem önmagamat, mert akkor szükségképpen megismerlek téged is. Amint ugyanis a bölcselők mondják, egyik végletet meg lehet ismerni a másikból. És néhány mondat elmúltával János atya így ír. Így tehát Isten és önmagunk megismerésének igazi eszköze ez a sötét éj, az ő szárasságaival és ürességeivel. Bár megjegyzendő, nem adja meg ezt az ismeretet oly tökéletesen és oly bőséggel, mint a másik, tudnélik, a szellemi éjszaka. Mit mond itt Keresztes Szent János azt, hogy Istent és önmagunkat leginkább a sötét éjszakáinkon keresztül ismerhetjük meg. A kríziseink azok az eszközök, amelyekhez, ha jól állunk hozzá, akkor óriási önismeretet és Isten ismeretet, azaz Isten kép tisztulást fogadhatunk be magunkba. Ezt mondja ő. Saját magunk és Isten megismerésének igazi eszköze a sötét éj. Valljuk be őszintén, nem ezt az eszközt szeretnénk Isten és magunk mélyebb megismerésére. Szeretnénk inkább egy könyvet. Szeretnénk inkább egy előadót, egy lelki gyakorlatot, amelyen keresztül megismerhetjük Istent és önmagunkat. És múltkor is mondtam nektek, biztos, hogy könyveken, előadókon, lelki gyakorlatokon keresztül el lehet jutni az Isten ismeretnek és önismeretnek egy fokára. De ezekbe a mélységekbe, ezekbe a valóban nagyon mély önismereti és Isten ismereti mélységekbe Keresztes Szent János szerint a sötét éjszaka tud bennünket elvezetni. Senki és semmi más. Nem népszerű tanács ez. Nem ezt szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy ez másképpen működjön, de János atya ebben teljes mértékben kristálytiszta. A sötét éjszakáinkon keresztül ismerjük meg legjobban őt és önmagunkat. Nem népszerű tanács ez. Nem lesz soha népszerű azt tanítani és azt hirdetni, hogy ahhoz, hogy Istent és önmagunkat megismerjük, ehhez el kell engedni a mi kis biztonságainkat. Kockáztatni, hogy beleessünk a sötétségbe. Vagy ha már beleestünk, akkor beszélni róla, és hagyni türelemmel, hogy végbe menjen bennünk, ezek nem az incsiklandó lelki tanítások. És nem azok a tanácsok, amelyek nagy népszerűségnek örvendenének, hogy engedd el a biztonságaidat. Ess bele a sötétségbe, mert az ott van benned, így is úgyis csak menekülsz előle. És ha már beleestél, akkor beszélj róla. Ne szégyeld. És várj türelemmel, hogy Isten kihozzon ebből valami jót. Ezek a mondatok, ezek tudjuk, hogy mondom, nem biztos, hogy népszerűek és mindenki számára elfogadhatóak, mert más szeretnénk. Könnyebb utat szeretnénk. De maga János atya mondta, hogy erre mondja Jézus azt, hogy a szűk út, a szűk kapu, az evangéliumi szűk út, melyet kevesen találnak meg. Mert elengedni a biztonságunkat és belemenni ebbe a sötét kalandba, ezt kevesen csinálják. Kevesen próbálkoznak meg vele. Kevesen mernek ezen az úton elindulni. Pedig, ha elindulnánk rajta, akkor megtapasztalnánk mindazokat a gyümölcsöket, amelyekről ő itt eddig nekünk beszélt. Jó, hát akkor majd a következő alkalommal folytatjuk még a gyümölcs szedegetést. Nagyon sok mindent fog még nekünk elmondani, ezzel is motiválván bennünket a sötét éjszaka jó megélésére. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.